Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai témánk a kettős életek. Szerintem mindketten, ahogy a előzetes beszélgetésekben kiderült, többször futottunk bele olyan történetekbe, élettörténetekben, akár segítő beszélgetésekben, akár különböző fórumokon, akár pedig magánbeszélgetésekben, amikor egy-egy embernek leesik, hogy ő valami teljesen más párkapcsolatban élt, mint amit ő elképzelt. Az utóbbi időben több olyan történetet olvastam, hallottam, ahol emberek egyszer csak felfedezték, hogy te jó Isten, a férjemnek, páromnak évek óta van egy párhuzamos kapcsolata. Vannak ilyen családi titkok, amik akár évekkel később derül ki, olyanról is hallottunk, hogy mondjuk valaki 20 évesen tudja meg, hogy az apjának van mondjuk még egy gyereke egy másik nőtől. De olyat is hallottam a közelmúltban, ahol tényleg utólag visszanézve egy teljesen más narratíva volt egy kapcsolatban, amikor kiderült, hogy mondjuk a párjának évek óta volt egy párhuzamos kapcsolata, esetleg közben született közös gyerek is, és ezzel együtt ez a párhuzamos kapcsolat az folyamatosan ott volt a térben. És amikor így lehull a fájtól, vagy valami szerencsétlen formában, vagy akár szándékosan, tehát mondjuk a párhuzamos kapcsolat egyszer csak beavatkozik, és bejelenti, hogy hello, itt vagyok, akkor az emberek az egész múltját valahol át kell írnia. És azt kell látnia, hogy azt, amit elképzelt, ahol mondjuk ő hitt egy valamilyen klasszikusabb monogám párkapcsolatba, vagy elképzelte, hogy van egy kapcsolat, amiben jól, rosszul, vagy jobban, rosszabbul, de együtt vannak ketten, az valójában soha nem kettő, ők soha nem ketten voltak. Hát azért ez egy ilyen nagyon jelentős sok, és azok az emberek, akik ezzel találkoznak, hát azt hiszem, hogy így fél évekre, évekre, sőt, ha valaki hosszabb időre nyugja ennek a terhét. Milyen ilyen helyzeteket láttál, Szilárd, és milyen kibontakozás, milyen lehetőséget láttál, hogy mit kezdjenek egy ilyen helyzettel, amikor valaki találkozik?
Az eddigi legmeredekebb helyzet ilyenből az volt, amikor egy hölgy 5 éves párkapcsolat után autóztak valahol Budán, és egyszer csak a férfi azt mondta neki, hogy hát itt van az ő háza. És kérdezi, milyen házad van itt? És mondta, hogy hát az a ház, ahol itt él a barátnőm is. És kiderült, hogy a fickónak úgy volt egy párhuzamos kapcsolata 5 éven keresztül, hogy itt is lakott, meg ott is lakott. Amíg itt volt, addig azt mondta, hogy dolgozik, amíg ott volt, akkor azt mondta, hogy itt dolgozik, és gyakorlatilag 2 teljes értékű párkapcsolatot futtatott párhuzamosan. Uh-huh. Amit te is mondtál, hogy ez egy akkora sok, mert hogy itt nem egy bizalmi válságról beszélünk, hanem itt arról beszélünk, hogy 5 éven keresztül én egy olyan emberrel éltem együtt, ami félelmetes, mert hogy nem tudom, hogy valójában ki ő. Volt egy olyan másik élete, és ez nem egy titkos élet, ez nem egy szeretősdi, uh-huh. hanem van egy olyan párhuzamos élet, amiről én semmit nem tudom. Uh-huh. Ami egy valamiféle meghasadt helyzet. Hát most gondoljunk bele abba, hogy én mondjuk, amit te is mondtál, hogy van ennek egy minősített eset, amikor mondjuk ott már születik egy gyerek, itt nem volt, de mondjuk születik ott egy gyerek, és akkor ott van egy gyerekem, itt meg elhitetem azt, hogy majd lesz egy házasság. Ebben benne lenni, és ezzel szembesülni, az azért rettentő traumatikus, mert megkérdőjeleződik minden, ami abban az időben volt, és nem csak a kapcsolatom kérdőjeleződik meg, hiszen a kapcsolatom az én identitásom része, tehát az én identitásom kérdőjeleződik meg egy másik embernek e fajta viselkedése okán.
Igen, hát ez különösen nehéz azokkal a helyzetekkel, amikről én mostanában olvastam, illetve személyesebb beszámolókba találkoztam, ott alapvetően nagyon erőteljesen deklarálva volt, hogy ez egy monogám kapcsolat. Ahol nem csak ráutaló módon, hogy hát úgy gondoltam, hanem teljesen ki is volt mondva. Sőt, esetleg az a partner, akinek párhuzamos kapcsolatok volt, akár kifejezetten féltékenyen viselkedett, vagy rendszeresen csinált valami olyan volt olyan viselkedésében, amiből arra lehetett következtetni, hogy ő ezt nagyon komolyan gondolja, hogy itt, hogy ő ebben a kapcsolatban ketten vannak. És hát mindegy, szinte minden esetben, amiről ilyen hallottam, ott a fő kapcsolatban, vagy hát ha egyáltalán létezik ebben az esetben fő kapcsolat, akkor a gyerek született. Sőt, olyan is volt, ahol gyerekek születtek, miközben már létezett ez a párhuzamos kapcsolat. Na most ilyen esetben még azt se lehet mondani, hogy akkor abban a pillanatban pakolni kell, és megyünk tovább, mert hogy egy teljes lefagyás van annak a részéről, aki ott áll mondjuk, hogy hát itt ezzel az emberrel nekünk közös gyerekünk van, közös életünk van, és hogyan tovább. Sőt, ami a legzavarosabb, vagy legnehezebb lehet feldolgozni, amikor ő úgy érezte, hogy ez alapvetően egy jól működő kapcsolat. Tehát, hogy így működtek együtt szexuálisan is, mint férfi és nő, voltak közös céljaik, fölépítettek egy házat, csinálták az életüket, voltak családi viszonyaik, nyilván voltak konfliktusaik is, de alapvetően az a fél, akit ez a sok ér, az úgy érzi, hogy ez alapvetően ez egy jól működő kapcsolat volt sokáig, 8-10-15 évig.
És azért nem lehet itt bázis kapcsolatról, meg szatellit kapcsolatokról beszélni, mert ez két párhuzamos kapcsolat, két élet, és mind a két élet meg van róla győződve, hogy ő egy monogám kapcsolatban él, és ezért nem szerencsés itt ilyen monogám, meg poligám kifejezésekkel élni, mert itt nem arról van szó, hogy ez egy nem konszenzusos, nem monogám kapcsolat, hanem itt egy elhitetése van annak, igen, hogy itt egy monogám kapcsolat van, és mellette nincsen más senki. És valóban úgy van, hogy itt megjelenik a féltékenység, de a féltékenység az mind a két kapcsolatban megjelenik, és akkor itt van egy picit, nézzük a mélyére, hogy nagyon gyakran ennek a hátterében egyfajta tárgyállandóság hiány van, magyarul, amikor a talán beszéltünk róla, talán nem, hogy a tárgyállandóság az ez esetben azt jelenti, hogy amikor a másik nincsen velem, akkor gyakorlatilag nincs meg az a tudásom, hogy ő ott lenne. De ugye ilyenkor szokott az lenni, ezt nem szokták érteni emberek, hogy hát hogy történik az, hogy kilép a kapun, és ő már hívja a másikat, mintha én nem is lennék, ez valóban arról szól, hogy amikor valaki tárgyállandóság hiánytól szenved, vagy küzd, vagy az van neki, akkor ő számára megszűnik a másik fél akkor, amikor ő nincs ott, amikor nincs a tudatában az, hogy ez a másik ember, ez létezik. Akkor, amikor én nem látom. Ez egy nagyon nehéz és nagyon kemény probléma. Egy ilyen kettős élettel gyakorlatilag konzerválja ezt a helyzetet. Tehát létrehoz két egymástól elkülönülő életet, két egymástól elkülönülő családot, hát azért nem lehet itt azt mondani, mert nagyon sok esetben van itt is gyerek, meg ott is gyerek, hogy itt két családról van szó. És a történelemből is ismerünk ilyen példákat, tehát ez nem egy egyedi jelenség, nem egy új jelenség. A kellemetlen az, hogy amikor valaki rájön arra, hogy ebben van, és hát ugye nem ő ez a fajta, aki ezt a párhuzamos kapcsolatokat, vagy párhuzamos családokat futtatja, akkor, amint mondtam, az identitása kérdőjeleződik meg. És ez, hogyha nem foglalkoznak vele, nagyon komoly mentális problémákat tud okozni, és amik nyilván egy idő után fizikális problémákkal is konvertálódhatnak. A legrosszabb dolog, amit ilyenkor lehet csinálni, az a fajta áldozat hibáztatás, hogy nem vetette ezt észre.
És ehhez fűzném hozzá, hogy bizonyára számos hallgatónkban, aki nem találkozott első kézből, tehát úgy beszámoló van, hogy konkrétan az mesélte el, ismerte azt, aki egyszer csak rádöbbent, hogy ő valójában miben van benne, hát ilyen nincsen. Olyan nincs, hogy egy nő ne vegye észre 6-8 évig, hogy a férjének szeretője van, olyan nincsen, hogy egy pasi ne tudja róla. De abszolút van. Általában, akik ezt csinálják, akik ilyen életformát alakítanak ki, ők nagyon jól felépítik ennek a logisztikáját. Amit mondtál, azzal annyiban egy picit vitatkoznék, hogy bizonyára létezik olyan is, ahol egyik sem tudja egyébként a partnerek közül, hogy a partnerének van egy párhuzamos kapcsolata. Azért ennek inkább úgy szokott lenni, hogy mondjuk van a hivatalos férj-feleség, aki nem tud erről, és általában, aki kicsit később jött, az úgy tudja arról, hogy az létezik valaki, de azt úgy próbálja a saját tudatából is kinyomni, vagy valamennyire lehet, hogy...
Két különböző, igen, dologról beszélünk, mert én pont arról beszélek, amikor valaki úgy futtat két, és ezért is használom most ezt a kifejezést, hogy két külön család, igen, mert mind a kettő megvan róla győződve, hogy rajta kívül nincs más. Amivel én találkoztam, azok ezek voltak. Igen. Ez nem egy szeretői viszony, itt két párhuzamos család fut. Amit te is mondasz, hogy azzal szembesíteni, hogy nem vette észre, meg ilyen nincs, aki valóban, aki nem látott bele ilyenbe, majd mondunk még példákat, hogy ez hogyan tud egyébként más formában megjelenni, aki nem látott ilyet közelről, az nem akarja elhinni, hogy ennek nincsenek jelei. De pontosan azért nincsenek jelei, mert mivel a másik számára, annak a félnek a részéről, aki mint két családot egymással párhuzamosan futtatóban jelen, mivel A családban nem gondol a B családra egészen addig, amíg valamilyen impulzus be nem hozza annak a családnak a létezését, ő teljes értékűen van jelen A családban, és teljes értékűen van jelen B családban, és mivel nincs egy olyan impulzus, amit behozná a tudatába, hogy létezik egy másik család, ő teljesen jól el van ezekkel a szituációkkal, és számára ez egy logisztikai probléma, hogy hogyan oldja meg, hogy A családdal is legyen, meg B családdal is legyen. Szóval visszatérve az áldozathibáztatásra, egy identitás krízisben lévő embernek azt mondani, hogy ezt az identitás krízist, ez javarészt te is előidézted azzal, hogy te nem néztél a dolgok mögé, te elhitted, hogy tényleg dolgozni
megy.
Nem akartad észrevenni, hát ennél fájdalmasabb dolog, meg ennél mélyebbre lökő dolog nincsen.
És ezzel együtt nyilván léteznek olyan emberek, akik a jeleket, az egyértelműnek tűnő jeleket is tudatosan kiszorítják a tudatukból, tehát van, ahol, de alapvetően azok az emberek, akik ebben a szituációban vannak, ahol tényleg éveken keresztül fut a történet, valóban nagyon jó, nagyon kényelmesen föl tudnak ülni erre a vonatra, hogy ők vannak egy normális családi kapcsolatban, vagy egy többség számára normálisnak tűnő kapcsolatban. Visszatérve arra az emberre, aki alapvetően titokban futtat párhuzamos életeket.
Bocsánat, itt azért vágnék közbe, mert nem feltétlenül titokban. Uh-huh. Hát, hogy él itt is egy életet, uh-huh. azért mondom, hogy ez nem egy szeretői uh-huh. viszony, szóval él itt is egy életet, elmegy színházba, moziba, uh-huh. vagy ha nem egy ilyen kultúrkörről beszélünk, akkor kertészkedik a kertben, beszélget a szomszédokkal, uh-huh. Ad abszurdum ilyen barbecue partit szervez a közösségnek, A helyen, és utána ugyanilyet szervez a B helyen. Tehát, hogy ő ugyanúgy a közösség része, de nem titkolja el uh-huh. azt, hogy ő ott létezik. Uh-huh. Tehát ez azért mondom, hogy itt nem arról van szó, hogy őt az egyik helyen titokban lenne, hanem arról van szó, hogy itt is van egy teljes értékűnek látszó uh-huh. élet, meg ott is van egy teljes értékűnek látszó élet. Tehát nem titkol ő semmit, uh-huh. hanem, és ezt nagyon nehéz megérteni, hogy nem létezik számára B, amikor A-ban van, és nem létezik számára A, amikor B-ben van.
Oké, de ezek az emberek számára alapvetően ez a két párhuzamos élet ad ki egy teljességet.
Igen.
Igen. Tehát magyarán számára ez egy önazonos életformának.
Igen, tűnik ez belül, egy teljesen
normatív dolog. Tehát ebből a szempontból egy ilyen embert nem tekinthetünk, hogy mondjam, pszichésen betegnek, problémásnak, nem mondhatjuk erre rá, csak a következményei, amiket ő csinál. Tehát ő belül egy alapvetően egy harmonikus életet él, és számára a probléma az egyrészt logisztikai, másrészt akkor belül fel a probléma, ha ez kiderül, ha ezzel szembesítik, és ebből kiindul elkezdődik egy konfliktus.
Amit én láttam, ott ez nem okozott problémát. Uh-huh. Tehát pontosan azért, mert amikor szembesítik vele, hogy te itt élsz egy másik életet, arra azt mondja, hogy igen, itt én élek egy másik életet.
Okay. Ha viszont azt nézzük, hogy egy ilyen típusú mentalitás mögött mi az elítélhető, nem ítélhető, vagy értékítéletet megfogalmazni, én azt gondolom, hogy azért emögött, az életforma mögött egy nagyon jelölteljes kulturális minta is van. Évezredekre visszamenő kulturális minta. Amennyiben itt mondjuk férfiakról beszélünk, aki mondjuk két párhuzamos háztartást, nőt vezet, az alapvetően a poligám kultúráknak egy részében, főleg itt mondjuk, ami nagyobb létszámban, az mondjuk a muszlim kultúrának a gondolkodásmódjában, ez teljesen bele van vágva. Ahogy mondjuk egy klasszikus muszlim férfi elvéletben a törvény szerint 4 feleséget tarthatna el, és ha mindenkinek meg lenne adva azonos anyagi feltételek, gondoskodások, figyelem, akkor ő egy tisztességes életet élő muszlimnak minősülne. Az más kérdés, hogy ez az európai kultúrkörben ez egy kevésbé elfogadott viselkedés lenne. De hogyha ez egy normatív dolog volt évszázadokon, vagy hát mondjuk minimum 1400 éven keresztül, sőt, ha ennek a régebbi eredetét vesszük, akkor azt mondjuk, hogy erre azért pszichésen léteznek kulturális minták.
Amit mi gyakran kihagyunk a saját történetünkből, az, hogy 5 generáción keresztül itt volt egy török uralom. Uh-huh. Tehát ha egy 30 évet veszünk akkor egy emberi generációnak, uh-huh. akkor 150 éven uh-huh. keresztül itt volt egy török befolyás az ország jelentős részén, ami uh-huh. egy kulturális befolyás is volt, és transzgenerációsan bizony öröklődnek olyan mintázatok, amik abból a korból származnak.
Uh-huh. Ez igen, hát azért ez objektíven nehezen vizsgálható, de hogy mármint nem az, hogy 150 éven keresztül voltak muszlim vallású nagy létszámú lakosság itt, hanem az, hogy ez hogyan öröklődött tovább mondjuk a 17. századtól mondjuk tovább a következő
évszak. Félrejtésnőség, nem azt állítom, hogy ennek köszönhetjük ennek a mintázatnak a megjelenését, persze. Hanem az, hogy a nyugati kultúrkörtől körtől eltérően nekünk igenis volt egy nagyon erőteljes muszlim hatásunk, amiről nagyon kevesen beszélnek, hogy bizony itt nem csak az történt, hogy emberek a török uralom alatt nagyon hittel és kitartóan megtartották mondjuk a keresztény vallásukat, uh-huh. hanem arról kevésen beszélnek, hogy a templomok egy jelentős részét mecsetté alakították, persze. Az emberek jelentős része egyébként áttért a muszlim vallásra. Igen. Szóval, hogy itt nem az történt, hogy idejöttek, és nekünk volt itt egy óriási igen. ellenállásunk 5 generáción keresztül, hanem igenis mi magunkba szívtunk egyfajta kulturális gondolkozásmódot, és ezt a gondolkozásmódot tudattalanul is tovább tudjuk igen. örökíteni, ez nagyon messzire.
Ez nagyon messzire vezet, egyébként a legújabb genetikai és egyéb kutatások, illetve történeti kutatások azt mondják, hogy azért a mai Magyarország területén, vagy akár a Magyar Királyságon tágabb területén beköltözött, illetve török uralom került részeken lévő muszlim lakosságnak etnikailag a jelentős része az balkáni származású volt, tehát nem mondjuk Anatóliából érkezett ide, meg nem Konstantinápolyból, azok maximum a nagyon elitvezető réteg volt, hanem a tömeg, aki muszlim vallású is volt, azok balkáni csoportok voltak, akinek egyébként a lesz egy leszármazottjének egy része, az továbbra is itt él a mai Magyarország területén. És magyar etnikumúnak tartja magát. Tehát, hogy vérségileg is azért valószínűleg itt hagyta a lenyomatát.
Vérségileg is kulturálisan
is lenyomatát.
De visszatérve ezekre a párhuzamos családokra, vannak történelmi gyökerei annak, és Magyarországon is vannak történelmi uh-huh. gyökerei annak, hogy mondjuk a muszlim vallás az miképpen kezelte ezt, akár abban, hogy több házban, több helyen volt a különböző családok. Tehát ez kulturálisan tőlünk idegen, de nem minden kultúrától igen. idegen, és attól a kultúrától sem idegen, amik nem is olyan nagyon régen itt volt 150 éven keresztül. Most viszont szemben azzal, ami akkor volt, hogy ott nyilvános volt az, hogy ki kivel házasodott, és a több nejűség az egy teljesen nyilvánvaló, és átlátható, és transzparens dolog volt. Más kérdés, hogy mondjuk az akkori feleségek sem feltétlenül kedvelték egymást, tehát hogy azért kellett külön háztartást tartani, mert mondjuk esetleg hajba kaptak volna. Most viszont ez, azt gondolom, hogy szóval az elítéléssel problémáim vannak, én azt gondolom, hogy ez nem megengedhető. Mert az, hogy valaki csinálja, azzal nem vagyunk előrébb, hogyha elítéljük, hanem azt kell tudni, hogy ez kulturálisan és emberileg, érzelmileg sem megengedhető ebben a világban, és azt gondolom, hogy a muszlim világban sem volt megengedhető, hiszen itt nem arról van szó, hogy a másik tudtával, nyilván a beleegyezés akkor sajnos nem létezett, de tudtával lépek én egy másik kapcsolatra, hanem a másik tudta nélkül vagyok benne egy párhuzamos családban. És innentől kezdve válik ez egy problematikus történetté, hiszen nem az van, hogy én elmondom a másiknak, hogy itt is van egy családom, és a másiknak, másik is tudja azt, hogy itt is van egy családom, az, hogy egyik sem tud a másikról, és mindegyik megvan arról győződve, hogy ő az egyetlen család.
Igen, nyilván ilyenek is vannak, és el is ilyenekkel találkoztál, vannak olyanok, ahol mondjuk a második, vagy a másodszorra érkező kapcsolat már valamilyen szinten tud az első családról, hiszen azért az a fajta diszkréció, hogy logisztikailag nem zavarjuk a másikat, amikor az első családjával van, akkor azért főleg a mai világban, ahol elektronikus eszközök meg minden van, azért az arra azért nagyon oda kell figyelni, hogy valaki ne bukjon le, kivéve ha tényleg olyan munkaköre van, ahol amúgy sem vehetné föl hivatalosan a telefont. És azt is azért érdemes elmondani, hogy ezt nem kizárólag férfiaknál találkozunk ilyen viselkedéssel, bár ritkábban, de ugyanúgy létezhetnek hasonló, nagyon hosszú távú paralel kapcsolatok nőknél is, ahol szinte logisztikailag is ugyanúgy megvan oldva, hogy szinte teljes értékű kettős élet legyen. De hát most itt visszatérve azokra az emberekre, akik ezzel szembesülnek, és ezzel találkoznak, és teljes sokban vannak, hogy újra kell írniuk mondjuk az elmúlt 4-5-6-8-10 évnek a történetét, akár a gyerek közös gyereknevelésüknek a történetét, akár a gyerekeiknek a megfogonásának az időszakának a történetét, mit lehet ilyenkor kezdeni, amikor valaki egy ilyen teljes kényszerített felébredésben van, és rá kell döbbennie, hogy valami teljesen más volt az élettörténete, mint amit addig gondolt.
Hát először is szerintem nem lehet felülírni Mert hogy éltem valamiben, ami egy koherens dolog volt, és minden a helyén volt, és ez a meglévő világ törik most össze.
Abszolút.
Onnan kell kezdjük, és minden ilyen helyzetet onnan érdemes megközelíteni, hogy amikor valaki, és ez nem a megcsalás kategória, amikor engem becsap, azt ő tudatában van valahol annak, hogy engem becsap, és ő ezeket a technikákat tökélyre fejlesztette. Ugye most nem a megcsalásról, hanem mint csalókról. Tehát amikor nekem áll
a hazugságról beszélünk alapvetően.
Áll a szőr a hátam, amikor azt mondják egy embernek, hogy miért dölt be a csalónak. Hát a Jóisten áldja meg, a csaló az abból él, hogy megtéveszt másokat. Tehát a megtévesztés az pontosan arról szól, hogy én csinálok valamit, ami valaminek látszik, és ezért számon kérni a másikat, hogy ő nem akarja állandóan azt figyelni, hogy hol vagyok én megtévesztve, az egy balgaság. Hát én pontosan azért ugrok be annak, hogy engem megtévesztenek, mert a másik téveszt meg engem. Tehát tudatosítanom kell magamban ilyen esetben, hogy én egy megtévesztésnek lettem az áldozata, és nem becsuktam a szemem, nem a meglévő jeleket nem akartam látni, hanem a másik professzionális módon űzte azt a játékot, hogy elhitetett velem valamit, amit én nem akartam látni, hanem én hittem benne. Ugye, ez a saját példámból is tudom mondani, hogy van az a helyzet, amit ugye karikatúrákon kiröhögnek, azt, amikor az ember benne van, akkor annyira nem egy szimpatikus dolog, amikor azt kérdezik tőlem, hogy nekem hiszel, vagy a szemednek. Ugye, ez egy eléggé szar helyzet. De amikor én szembesülök azzal, hogy valójában mi történt, akkor pontosan kell látnom azt, hogy a másik hozta létre ezt a helyzetet, azáltal, hogy szisztematikusan megtévesztett engem. Ez az alapvetés. És innen lehet fölépíteni azt, hogy mit fogok én kezdeni ezzel a helyzettel. Az, hogy én meg akarom érteni a másikat, hogy miért csinálta. Az, hogy én elkezdem kutatni, hogy hogy kellett volna ezt észrevenni. Ez sajnálatos módon nem visz előre. Kedves barátom, régi terapeutám és tanárom mondta azt, hogy ez kicsit olyan, mint amikor megmar a kígyó, és te azon kezdesz gondolkozni, hogy miért mart meg ez a kígyó, és elkezded elmondani, hogy mennyire fájdalmas neked, hogy ez a kígyó megmart téged. Ahelyett, hogy azzal foglalkoznál, hogy kiszívod a kígyónak a mérgét, és meggyógyulsz. Tehát ez az a szituáció, amikor azt lehet mondani, hogy igen, megmart a kígyó, és én nem tudom elmondani, hogy miért mart meg ez a kígyó. Hiába vagyok benne abban a helyzetben, hogy fájdalmas, nekem a gyógyulásomra kell törekedni, mert ha én meg akarom érteni egy nem normatív agynak a működését normatív aggyal, abba bele fog törni a bicskám.
Ez biztos, hogy nagyon hasznos arra koncentrálni, arra a dologra, hogy azt a dolgot kitisztítsuk, azt a sebet kitisztítsuk, valamennyire, hogy minél jobban tisztállásuk, hogy egyébként, hogy mi az a helyzetünk, amiben vagyunk. Nyilván van egy pont, amikor hasznossá válhat az is, hogy az ember a te képeddel élve tisztába kerüljön vele, hogy hogyan kerülje el legközelebb a kígyómarást, és azt is, hogy nyilván hogyan tudja ezt olyan önkorlátozás nélkül megtenni, hogy szabadon sétálhasson ösvényekkel, és elmehessen kirándulni, tehát ne négy fal között töltse az életét utána, mert hogyha mi történik, ha kilépek az ajtón, akkor majd megmarad a kígyó.
Erre csatlakoznék föl. Nagyon sokan azt mondják, hogy akkor ebből én tudok tanulni, és hogy akkor én majd el fogom tudni kerülni a kígyómarást. És ez egy óriási csapda helyzet, mert én nem fogom tudni elkerülni a kígyómarást, nem fogom tudni fölismerni azt, hogy ha valaki professzionális módon meg akar engem téveszteni, akkor én azt fölismerjem. Én ebből azt tudom tanulni, hogy ha engem megmar a kígyó, azt túl tudom élni. Ki tudom tisztítani a sebemet, és tovább tudok élni. Az, hogy én elkezdem azt figyelni, hogy engem megint hol fognak átverni, és ez egyébként nem csak a párhuzamos családokra, hanem a megcsalásokra, az átverésekre, a folyamatos szeretőtartásra, mindenre igaz, hogyha én arra próbálom kondicionálni magam, hogy én legközelebb is fölismerjem, akkor én egy állandó rettegésbe fogok élni. Ha pedig azt mondom, hogy én föl tudom ismerni ezt a helyzetet, akkor, amikor megtörtént, nem előtte, és én ki tudom tisztítani a sebemet, és föl tudok ebből épülni, akkor azt gondolom, hogy egy teljesebb életet fogok tudni.
Értem, amit mondasz. Én egy picit azért az óvatosságot, meg azt, hogy az ember tisztában lásson, tisztában nézze azt, hogy valójában mi a helyzet, valójában mi a viszonyom, mi az, amiben én belelátok dolgokat, hogy azt figyeljem, amit mond a másik, nem azt, amit én hallani akarok, azért az egy hasznos dolog a jövőbeli párkapcsolatokkal kapcsolatosan. Tehát az a fajta típusú óvatosság, amikor az ember nyitott szemmel jár, figyel a gesztusokra, figyel arra, hogy milyen, nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, amikor az ember mondjuk nem állandóan paranoid módon figyeli, és mondjuk a online jelenléttől kezdve minden apró jelet arra figyel, hogy úristen, mikor leszek legközelebb átverve, megcsalva, és aközött, hogy én egészségesen rákérdezek, ha valami nekem furcsa, valami nem koherens, valami olyan, ami nekem nagyon sokszor szoktunk ugye beszélni ezekről a hogy mondjam, megérzésekről, hogy valami rossz érzésem van, hogy ez a típusú dolog kialakulhat az emberbe, hogy ez nem téves riasztások legyenek, hanem valóban olyan információk kapcsolódnak össze az embernek, nem tudatosan még, amiből egyértelműen látszik, hogy valami nem stimmel, ez így nem jön össze, ennek nincs értelme, itt valami másképp van. De hogy ezt egészségesen működtessük, és olyan módon működtessük, hogy utána egészséges életet élhessünk, annélkül, hogy folyamatosan azt figyelnénk, hogy mikor ér minket a következő csapás, vagy mikor vernek minket át, hát ez egy nagyon kemény lecke. Visszatérve még itt azért említettél, azért itt még van ennek a típusú viselkedésnek azért még egy másik része, nem teljesen ennyire felépített kettős élet, de azért ez is egy nagyon jelentő, nagyon gyakori forma, és ezzel azért sokkal többen találkoznak, amikor valaki ugye hazudik egy monogám kapcsolatot, de valójában neki folyamatosan szüksége van külső kapcsolódásokra. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy szeretője van, vagy egy párhuzamos kapcsolata van, hanem mondjuk folyamatosan ismerkedik, folyamatosan vannak kalandjai, és ezt úgy gondolja, hogy az én magánterületem, azt nem kell behoznom, én így tudom magamat egyensúlyban tartani, és ehhez nincsen köze a másiknak. Erről azért sokkal-sokkal többet beszéltük, de azt gondolom, hogy itt is azért nagyon gyakran ugyanaz a mindset van benne, hogy kilép az ajtón, és ott egy másik élet kezdődik, amit magamnak megtartok.
Amit te mondasz, az valóban sokkal-sokkal gyakoribb. Tehát amiről a műsor előző részében beszéltünk, a párhuzamos családok, azok nagyon ritkák, de előfordulnak, és te is találkoztál vele, én is találkoztam vele. Az, hogy valaki úgy stabilizálja magát, hogy mondjuk állandó hódításokban van, vagy állandóan arra van szüksége, hogy meghódítsák. Magyarul, hogy ő él egy kapcsolatban, csak egyébként fönn van a Tinderem. És utána, amikor az ember azt mondja, hogy figyelj ide, együtt vagyunk egy kapcsolatban, és hallom, hogy a tableteden megjelenik az a csilingelés, hogy valaki meccselt vele Tinderen, hogy miért?
Vagy éppen szólt valaki, hogy láttam a pasidata,
vagy a feleségedet.
Lelopta valaki a fotóját.
Igen, és akkor az a válasz, hogy hát nem tudom, hogy kell letörölni. Ugye, meg hogy igazából nincs is jelentősége, nem figyelem, ezek tényleg durva figyelmeztető jelek. Tehát itt azt lehet mondani, hogy igen, itt az a fél, aki ezzel szembesült, az homokba dugja a fejét. Tehát nincs ilyen, hogy nem tudom letörölni, nem tudok egy okostelefonról letörölni egy alkalmazást. Nem, neki szüksége van erre. De viszont ő nem fogja ezt bevallani. És nagyon sokszor esünk ám abban a hibában, hogy ha valami sárga hápog, meg úszik a vizen, az kacsa. És mi azt akarjuk, hogy valaki mondja el, hogy tényleg ez egy kacsa. Vagy ő mondja ki azt, hogy igen, nekem erre szükségem van. Hát ezeknek az embereknek egy jelentős része pont azért csinálja, és tartja titokban, mert nem tudja ezt fölvállalni. Tehát amikor én szembesítem bele, ugye erre mondtam azt a példát, hogy most nekem hiszel vagy a szemednek, nekem dolgom az, hogy amikor én fölismerek egy ilyen jelenséget, akkor akár segítséget kérve is tudjam azt mondani, hogy nekem nem az a lényeg, hogy neki vannak párhuzamos kapcsolatai, hanem az, hogy számomra ez a kapcsolat nem kielégítő.
Igen. És még visszatérve erre a motivumra, ugye sokszor beszéltünk korábban is, utalások szintjén is, tehát alapvetően ugye a baj az nem azzal van, hogy az ember valaki arra vágyik, hogy lehessen több, kapjon több impulzust, hogy lehessen több kapcsolódásban. Ezzel lehet együtt élni, ez egy önismereti rész. Az a kérdés, hogy ezt bevállalja az ember. Elmondja a partnereinek, vagy partnereinek a megállapodásban őszintén, önkéntesen így tudnak együtt élni, és szólnak egymásnak, hogyha ez valami megváltozik. Viszont azt is látni kell, és erről is utaltunk talán már korábban, hogy nekem a személyes tapasztalatom az, hogy vannak emberek, akik a tudatosan felvállalt nem monogám kapcsolatokra is alkalmatlanok. Nem alkalmasak ugyan monogámra, de nem képesek ezt nyílt lapokkal játszani. Léteznek olyan emberek, akik számára ez a titokfaktor, hogy nekem van egy saját titkos, párhuzamos életem, ez ad egyfajta élhető életformát, ez ad egyfajta dolgot. Abban a pillanatban, ezek azok az emberek, akik mondjuk élnek egy nyitott kapcsolatban, vagy swingereznek a partnerükkel, de közben párhuzamosan meg is csalják őket, mert van egy olyan rész, amihez nem nincs köze a másiknak. Na most ezek az emberek, ezzel Eszter Perel is írt, ugye, hogy ezek az emberek, akik számára ez a titok adja az élet, az a megfelelő, számukra megfelelő életformát, és nagyon-nagyon korlátozva érezni magukat, hogyha nem tarthatnak meg bizonyos dolgokat maguknak. Hát ezzel azt gondolom, hogy ez egy olyan életterület, amivel nagyon nehéz harmonikus életet élni, és egy ilyen partnerrel borzasztó nehéz lehet harmonikus kapcsolatot kialakítani. Még egy rövid témát azért felvetnék, amennyiben egy ilyen titok kiderül, és ez nagyon általános kérdés, láttál-e már olyan példát, ahol ezek után rendezni lehetett a fő kapcsolatot, az alapkapcsolatot, ami után vissza lehetett építeni a bizalmat, amiből ki lehetett úgymond pozitívan fölfelé együtt jönni.
Én csak olyat láttam eddig, de ez, ugye én ezt szoktam mondani, hogy az én tapasztalatom az nem egy tudományos tapasztalat, és itt azért itt nagyon hangsúlyoznám, hogy ez csak az én tapasztalatom, és nem gondolom általánosítani. Az én tapasztalatom, vagy az én eddigi ismereteim alapján olyan történt, hogy aki fölismerte azt, hogy egy ilyen két családos kapcsolatban él, az egyik az kilépett ebből a rendszerből, a másik pedig, ha szembesült is vele, akkor valamilyen módon ezt egy ilyen nagyon erős letiltásba, elfojtásba konvertálta. Tehát olyan, hogy megbeszéltük volna, hogy ilyen nem lesz, és rendezzük ezt a kapcsolatot, és egy húzamosabb terápiába elmegyünk, bár azt gondolom, hogy ezek ilyen nehezen kezelhető helyzetek. Olyat eddig én nem láttam, itt is mondom, ez csak a saját tapasztalatom, tehát simán lehet az, hogy vannak olyan emberek, akik ezt tudták kezelni.
Világos. Tehát akkor összefoglalva, ha valaki ismerőse, vagy ő maga ilyen sokban van, egy hasonló helyzettel szembesül, a legjobb, amit tehet, hogy saját maga kér, saját maga számára segítséget, és az biztos, hogy a partnerünket, azt, aki mi úgy érezzük, hogy minket vert át, azt nem fogjuk tudni megterapiázni, nagyon idézőjelben meggyógyítani, csak saját magunkat tudjuk egy ilyen helyzetben rendbe tenni, és abból tudjuk majd meglátni, hogy merre az előre. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultúra Podcast, és hogyha véleményetek van, kérdésetek van, esetleg témát javasolnátok, keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!